Urunk, ezen a mai reggelen is megvalljuk a reménységet, ami ebben az énekben van, hogy egy napon, mint a te néped, szemtől szemben magasztalunk téged a mennyben, egységben és együtt. És mindaddig a napig megvalljuk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki tökéletesen eleget tett minden bűnünkért, aki lett pásztorunká, lett profétánká, lett királyunká, aki vezet, aki megőriz, aki bölcsességet ad, és aki eligazít. És ezen a mai reggelen is, Urunk, arra kérünk téged, hogy ahogy eléd jövünk, mint a te néped, szólíts meg bennünket a te igéddel. Áraszd ki ránk a te szent lelkedet, vizsgáld meg a szívünket, eleveníts számunkra meg a te igédet, és ragyogtasd fel előttünk és közöttünk az örömhírt, az evangéliumot. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten igéjét a mai napi ószövetségi igéből olvasom, Náhum könyvének a harmadik fejezetéből, nem az egész fejezetet, hanem az első 7 és a 18-19. Verseket. Jaj a vérontó városnak! Az egész csupa hazugság, rablással van tele, nincs vége a zsákmányszerzésnek. Csattog az ostor, dübörög a kerék, lovak dobognak, harci kocsik robognak, lovak ágaskodnak, kardok ragyognak, dárdák villognak, tömérdek a halálra sebzett, rengeteg a hulla, számtalan a holttest, lépni se lehet a hulláktól. Mert rengeteget paráználkodott ez a parázna nő, a szépséges és bűbájos asszony, aki népeket ejtett rabul paráznaságával, és nemzetségeket bűbájával. Én most rád támadok, így szól a seregek ura, ruhádat az arcodra borítom, megmutatom mesztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak. Szemetet szórok rád, megszégyenítelek, és pellengére állítalak. Aki csak lát, menekül előled, és ezt mondja, elpusztult Ninive, ki sajnálja? Hol találnék olyanokat, akik részvétel vannak iránta? Nincs enyhülés bajodra, sebed gyógyíthatatlan. Akik híredet hallják, mind tapsolnak, mert van-e, aki nem gázolt át örökös gonoszságot? Forrongó világban élünk, nevekkel dobálózunk, vagy nevek esnek és szakadnak ránk a hírekből folyamatosan. És ez most nem csak a világpolitika iránt általában is érdeklődőknek húsba vágó. Putyin és Zelenszky, Biden és Scholz, Kim Jong-un és Xi Jinping, Rishi Sunak és Benjamin Netanyahu. Országok nevei, amelyek eddig csak érdekességként vagy utazási célként vetődtek fel, most mintha a jövőnket jelölnék ki. Ukrajna, Oroszország, Kína, Amerika, Észak-Korea, Irán, Nagy-Britannia, Izrael, Gáza. Melyik politikus mit lép, melyik ország hogyan cselekszik, városok nevei, amelyek birodalmakat jelenítenek meg, Washington és Moszkva, Peking és Kijev, Tajvan és Fenyang, Jeruzsálem és London. Mindannyian pontosan tudjuk, a világpolitika színpadán játszók nem könnyed szombatesti jelenetet adnak elő, hanem véresen komoly történelmet írnak. Itt for ki, mi lesz holnap, az ő játékuk dönti el, hogy mit hoz a jövő nekünk is. Vagy talán még ők sem? Ők forgolódnak a színpadon, de mégis tehetetlenek? Vannak még más erők és hatalmak is? Náhum ki tudja, honnan jött próféta, alig tudunk róla valamit. De egyszer csak itt terem, kinyitja a száját, és kiméletlen szavakkal, rettenetes képeket festve hirdeti meg a kor kegyetlen szuperhatalmának, Asszíriának, és a fővárosnak, Ninivének a bukását. Egyik elődje Jónás, még ha vonakodva is, de megtérést és új lehetőséget hirdetett a gyűlölt Ninivének, Náhun azonban már 100 évvel később csak pusztulást hirdet. Hogy gondolja ezt? Ki ez az ember? Mi tudjuk, egy kis proféta, a könyvét is csak a tartalomjegyzék alapján találjuk meg az írásban. Náhum az Úr Izrael Istenek kis profétája, aki beleszól a világ történelembe. Látjátok, milyen abszurd? Oroszország és Kína, Egyesült Államok és Izrael, Irán, a jemeni húszik, rakéták és drónok, légelhárító rendszerek és F-16-osok, nukleáris fenyegetés, és vajon használják-e az oroszok Elon Musk Starlinkjét? És megjelenik egy ember, és azt mondja, jaj, a vérontó városnak. Mi történik itt? Tényleg elhiszi a Náhum nevű kis próféta Izrael kis országából, hogy szóval, igével neki mehet a kegyetlen, legyőzhetetlen szuperhatalomnak? A hatalom, amely előtte körülbelül 100 évvel lerohanta az északi országrészt, kiirtotta őket, fogságba kényszerítette a nép maradékát. Izrael és Júda mérhetetlenül sokat szenvedett az asszír birodalom építés következményeitől. Mi történik itt? Mit tesz ez a próféta? Eugene Peterson, egy már elhunyt amerikai teológus azt írja Náhum könyvéről, egy olyan világ, amely szabad az asszír elnyomástól, elképzelhetetlen volt. Náhum feladata, hogy elképzelhetővé tegye az elképzelhetetlent. Hogy felszabadítsa Isten népét az asszír paralízisből, és szabaddá tegye őket arra, hogy higgyenek egy szuverén Istenben, és imádkozzanak hozzá. Náhum igehirdetése, lélektől szült metaforái, Istentől való megfogalmazásai lelökik Asszíriát a magas lóról, és szabaddá teszik Izraelt Ninive függésétől. Hogy Izrael világosan értse, hogy Asszíria világpolitikai vezető szerepe ellenére nem olyan befolyásos. Izrael innentől arra figyelhet, aki valójában számít. Mert Náhum azt hirdeti, hogy Isten uralkodik a népek felett. Isten az a csendben, a háttérben meghúzódó világpolitikai játékos, aki mindent a kezében tart. Izraelnek ezt látnia kell. Izraelnek hinnie kell ebben az Úrban. Izraelnek őt kell keresnie. Izraelnek hozzá kell imádkoznia, és benne kell reménykednie. A többiek, a hangosak, a nagyok, a hatalmasok, csak eszközök az Úr kezében, aki felemel vagy letesz. A világtörténelem Isten kezében van. Hogy ez mit jelent nekünk, ne kérdezzétek, nem tudom. Nem tudom, melyik birodalom emelkedik fel éppen, és melyik süllyed el. Hogy hol vagyunk a történetben. És nem is ennek kispekulálása az, amire az Úr az ige által hív. Azt viszont munkája, hogy lássuk, ismerjük, higgyük és imádkozzuk az ő uralkodását minden körülmények között. Ezért lássuk közelebbről, mit jelent, hogy Isten a legfőbb szereplő, mit jelent, hogy uralkodik az Úr. Ninive bűne először. Bejelenti Ninive végét. Jaj, a vérontó városnak, az egész csupa hazugság rablással van tele, nincs vége a zsákmányszerzésnek. Ninivének nem ok nélkül jaj. Ninive nem önkényesen lett a próféta ajkán vérontó, vagy Károli Gáspár szerint vérszopó város. Túl sok úgy nincs a világtörténelemben, a sátán semmiképpen sem kreatív, ezért minden démonivá lett elnyomó hatalom ugyanabból építi meg a várát. Hazugság, rablás, erőszak. Persze nincs ilyen evilági szervezet. Semmi emberekből épült rendszer nem létezhet, kicsiny vagy nagy, amely mentes lenne a hazugságtól, a rablástól, ami a bírvágy, hogy több kell, és az erőszaktól a több megszerzése és megtartása érdekében. Mert mindezek az ember szívében élnek és hemzsegnek, a tiédben és az enyémben. A Szentírás nem naív és nem gondolja, hogy létezik emberi, vagy akár egyházi hatalom, amit nem kísért meg és néha nem vezet bűnbe a hazugság, a szerzés, a rablás, az erőszak, akár csak elnémítás formájában. De ettől ezek az emberi szervezetek még nem érnek meg az ítéletre, és nem lesz nekik isteni jaj. Az egész csupa hazugság. Rablással van tele. Nincs vége a zsákmányszerzésnek, mondja Isten Ninivéről. És ezekre a jelzőkre figyeljünk, csupa hazugság. Rablással van tele, és nincs vége az erőszaknak. Itt már nincs megállás, mert a hazugság újabb hazugságot szül. Itt már nincs önkorlátozás, mert a szerzett holmi újabb szerzeményekre tesz éhessé. Itt már nincs irgalom és elengedés, mert a város saját erőszakos cselekedetei miatt erőszakfüggővé lett. Az erőszakos hatalom hazugsággal borít be mindent. A hazugság igazolni véli a rablást. A rablás még több erőszakot termel. És ezért itt már Ninivében nem marad más, mint egy vérontó város, egy vérszopó hatalom, amit gyűlölnek a népek, és amely felett Istennek is ki kell mondania, jaj neki! Tim Mackie, a Bible Projectben elhíresült ószövetséges teológus, Nahum könyvéről, a harmadik fejezetről ezt mondja, ez a kép arra mutat, hogy az igazságtalanság hogyan lett annak a rendszernek a szerves része, amely Asszíriát sikeressé tette. Ugyanakkor ez az erőszak ültette el saját pusztulása magvait, és így Asszíria elesik, amikor Babilon felemelkedik. Krisztus után 612-ben, 10-20-30 évvel Nahum proféciája után. És ezért a következő versekben már ezután az indítás után nem marad más helye a próféta részéről, nem marad másnak a helye, csak költészetnek. Olyan költészetnek, amit nem magyarázni, nem értelmezni, hanem hallgatni és befogadni kell. Csattog az ostor, dübörög a kerék, lovak dobognak, harci kocsik robognak, lovak ágaskodnak, kardok ragyognak, dárdák villognak, tömérdek a halára sebzett, rengeteg a hulla, számtalan a holttest, lépni se lehet a hulláktól. És miközben Isten azt mondja, jaj a vérontó városnak, mert ezt tették, és ez fog történni velük, mi tudjuk, Gáza, Ukrajna, Szudán és számos egyéb ország, város utcáin valóság itt és most ma a több ezer éves vers. Mert a vérontó hatalom megítéltetik, de Isten képére formált teremtmények szenvednek mérhetetlenül minden oldalon. Ninive bűne másodszor. És kérlek, ne haragudjatok rám, ha folytatom még Ninive bűnével, mert folytatja az ige, amit a mindenható mára nekünk adott, csak ő tudja, hogy miért. Ninivét a folytatásban úgy írja le a próféta, mint egy szajhát. Mert rengeteget paráználkodott ez a paráznanő, a szépséges és bűbájos asszony, aki népeket ejtett rabul paráznaságával és nemzetségeket bűbájával. Miről szól ez a metafora? Nos, a hazugság, a rablás és az erőszak csillogó és vonzó gazdaságot és gazdagságot teremtett. A népek és nemzetek részben gyűlölik az erőszakos ellenfelet, részben pedig vonzódnak hozzá és keresik a kegyeit. Gazdag kereskedelem zajlik, a föld minden részével kereskedik, paráználkodik, mondja így a Szentíró, a város. A népek ajándékaikat viszik neki, hogy szerelmét, azaz szövetségét, jó indulatát, gazdagságát megszerezzék. A vérontó hatalom pedig édesgeti is őket, minél inkább bűvkörébe kerülnek hatalmának, ragyogásának és csillogásának, annál inkább elbűvöli őket, annál inkább behálózza őket, és annál több hasznot húz belőlük. A báványimádó és vérontó Ninive negédes szavakkal csábítja el és köti magához a népeket, a városokat, a kereskedőket, akik egymással versenyezve keresik a kegyeit. De De ami a felszínen jól működő gazdasági érdek, az Isten szemében súlyos paráznaság, népek és nemzetek rabulejtése. Ezért Isten leleplezi a szépséges és bűbájos asszony valós természetét. Én most rád támadok, így szól a seregek ura. Ruhádat az arcodra borítom, megmutatom meztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak. Szemetet szórok rád, megszégyenítelek, és pellengére állítalak. És akár mennyire meglepő is, ezen a ponton felsejlik az evangélium, az örömhír, mert Ninive pusztulása örömhír, vigasztalás a népeknek. Ítélet és vigasztalás. Először csak a részvét teljes hiányáról olvasunk. Aki csak lát, menekül előled, és azt mondja, elpusztult Ninive, ki sajnálja? Hol találnék olyanokat, akik részvéttel vannak iránta? De végül, és ezzel zárul Náhum könyve, azt látjuk, hogy Asszíria vezetői halottak. Alszanak már pásztoraid, Asszíria királya, nyugosznak előkelőid. Hát ez a halottakról szól. Asszíria vezetői halottak, a nép pedig szétszéled. Lehetőség a megújulásra, lehetőség az újrakezdésre, lehetőség a megtérésre, mint Jónás próféta idején, itt már nincs. A hazug és erőszakos hatalomnak nem csak gyalázata lepleződik le, de végzetes csapás éri, mert ezt olvassuk, nincs enyhülés bajodra, sebed gyógyíthatatlan. Ninivének vége. És akkor elhangzik Náhum könyvének utolsó verse, amely kétszeresen is meglepő. Akik híredet hallják, mind tapsolnak, mert van-e, aki nem gázolt át örökös gonoszságot? Először mennyire szokatlan, hogy egy írás, egy könyv, még ha egy ilyen kis profétájé is, kérdéssel zárul. Az utolsó mondat egy kérdés. Mert van-e, aki nem gázolt át örökös gonoszságot? A kérdés mindig meghívja a válaszra a mindenkori olvasót vagy hallgatót. És bár kérdés, formailag eldöntendő kérdés, ez a kérdés mégsem enged többféle választ. Mert van-e, aki nem gázolt át örökös gonoszságot, és tudjuk, hogy mi a válasz?
Van.
Nincs. Nincs. Ninive a város, Asszíria a birodalom, az emberi politikai hatalom, a csupa hazugság, amely rablással van tele, ahol nincs vége a zsákmányszerzésnek, az örök és végleges gonoszság birodalmává lett. Itt már azzá lett. Mindenkin átgázolt gonoszsága, még a legfőbb haszonélvezőin is, mert az emberi rendszer önimádatában démonivá lett. Itt egy kérdést kapunk Ninivéről, és tudjuk, hogy valóban összeomlott, ahogy már mondtam. De Ninive mégis tovább él. És újra megjelenik a világtörténelem folyamán, amikor az emberi rendszer isteníti magát, és nem látja már, hogyan lett a hazugság, az erőszak és a rablás rendszerévé. Csak utalhatok rá, mert kifutnék az időből, de amikor a Jelenések könyve szerint a történelem végén Isten megítéli a nagy Babilont, a nagy paráznát, akkor abban a leírásban számos ószövetségi megítélt város története megjelenik, köztük Ninive története és Náhum gondolata, képi világa is. A kérdés, amely nyitott, mégsem azt mondja, nyitott, az mégsem nyitott, és mégis azt mondja, a történet ma is zajlik. A második meglepetés ezzel a zárással, és talán megütközünk ezen, akik híredet hallják, mind tapsolnak. Mi ez a káröröm? Hát milyen keresztény ez a Náhum? Nem, hogy nincs részvét és együtt sírás, de még taps is van, és tánc is van, és örvendezés is van. Érdekes, hogy Náhum neve annyit tesz, vigasztalás. És hogy miért vigasztalás Izrael és a többi elnyomott és félrevezetett kis nép számára Asszíria bukása, az talán már egyikünknek sem kérdés. Tapsoltak a népek, amikor elbukott a hitleri Németország. Tapsoltak, amikor összedőlt a Szovjetunió. Örvendeztek azon a karácsonyon, amikor kivégezték Nikolé és Elena Ceausescut. Tapsolnak a népek azóta is, amikor összeomlik egy elnyomó hatalom, vagy elbukik egy diktátor. Mert amikor Isten megítéli a vérontó várost, a felszabaduló népek és emberek örülnek. Náhum könyve vigasztalás. Ezek a kemény szavak és súlyos ítéletek. Vigasztalás. A vigasztalás, hogy Isten uralkodik. Náhum a vigasztalás kis prófétájának könyve, aki nem is olyan kicsi, Isten uralmáról szól. Központi üzenete a második fejezetben így hangzott, jön már a hegyeken az örömhírhozó, aki békességet hirdet, ünnepeld Júda ünnepeidet, teljesítsd fogadalmaidat, mert nem gázol át rajtad többé a pusztító, teljesen megsemmisült. A gonosz vesztett, Isten győzött, Isten népe ünnepelj. Az elnyomó és hazug politikai rendszer úgy tűnt uralmat vett Isten igazsága felett, de végül Isten igazsága győzött. Pilátus és Jeruzsálem vezetői egyetértettek abban, hogy a rendszer csak akkor maradhat fent, ha Jézust kivégzik, de az Úr uralkodik. És Jézus a harmadik nap feltámadt. Örüljenek és tapsoljanak a népek, feltámadt. Jézus Krisztus feltámadt. Vegyél vigasztalást benne. Feltámadt és az idők végén új eget, új földet, új uralmat hoz. Ámen. Imádkozzunk. Életünk oly sok széthúzó, romboló, pusztító, belülről és kívülről is fakadó erejek között jelenj meg a mai napon is számunkra biztos igazságként, el nem múlhatatlan valóságként. Te, a feltámadt Úr, Jézus Krisztus, aki nem csak a szívünknek az Ura, aki nem csak az egyháznak az Ura, hanem aki a népek és a nemzetek Ura. Amikor szívünk összeszorul minden szorongásban, félelemben, aggodalomban, amikor jönnek, mennek a hírek, és nem tudjuk, hogy ki irányítja a dolgokat, te előlépsz, és meghirdeted újra előttünk igazságos uralmadat, aki azt mondtad, hogy térjetek meg, mert eljött az Isten országa. Engedd hát, Úr Jézus Krisztus, hogy akár saját személyes életünkben, minden hazugságban, minden rablásban, minden erőszakban bűnbánatot tartsunk, megtérjünk és hozzád forduljunk. És ugyanezt munkád minden közösségünkben, egyházunkban, ebben az országban. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, akit úgy ismertünk meg az Úr Jézus Krisztusban, mint aki könyörülő vagy, szeretettel teli, késedelmes a haragra, hosszú tűrő. Tekints hát így ránk, tekints hát így egyházunkra, tekints így országunkra, tekints így erre az egész világra. Légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, kérünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.